Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és ezután is köszönöm a lehetőséget és a meghívást, hogy ezen a fórumon gondolataimat elmondhatom. Jóri hányan önök közül talán ismerik a munkásságomat, tevékenységemet. Gyakorlatilag az oktatás számára Apple oldalról vagyok hivatott, voltam hivatott az elmúlt tizen jó néhány évbe az oktatás modernizálását képviselni, és ezt így próbálom, kívánom folytatni a Médis Kft. Cégemnek a tevékenységei során. A mai nap, a mai rendezvény gyakorlatilag azzal indult Bőge György prezentációjában, hogy a vagyra próbált összpontosítani. Engedjék meg, hogy az én gondolataim inkább arra próbál összpontosítani, hogy ez valóban áttörés, és hogyha van áttörés, akkor hogyan. Éppen ezért kétféle aspektusból fogom az előadásomat felépíteni. Az első kimondottan az oktatás korszerűsítés, az oktatásban lezajló folyamatokra, digitális tanulásra fog összpontosítani, és annak bizonyos aspektusait kívánja bemutatni. Még a második rész egyfajta alternatívát próbál felvonultatni azon tapasztalatokból, amelyek az elmúlt 10-15 év során összegyűltek, és próbáltuk ezeket mérni a bemutatandó példák alapján. Első körben azt szeretném megvilágosítani egy kicsit, hogy az 1980 év előtt született diákok, így jó magam is, az itt látható különböző információforrásokból, információhordozókból tudták elsajátítani tudásuk, szakmájuk javarészét. Ez aránylag jól átlátható a pedagógusoknak az eszköztárában és azzal a kompetenciával, amelyekkel rendelkezni kellett, aránylag jól kezelhető és menedzselhető volt. Azonban, hogyha ezt megfigyeljük a későbbiekben, az 1980 után született diákok esetében, ez már jóval szélesebb, és fogalmazhatunk úgy, hogy napról napra, de ha más nem, hónapról hónapra bővülő információs tárházat hoz a mindennapjainkba, és óhatatlan természetesen, hogy így az oktatásban is. Éppen ezért fontos megvizsgálnunk azt, hogy vajon a diákok erre hogyan reagálnak. Jelen pillanatban a diákok szemszögéből fogalmazhatunk úgy, hogy az iskola az olyan, mint a repülés. Miért is van ez? Talán önök közül sokan repültek már. Ugye az első az, hogy a stewardess mondja, hogy mindenki foglalja helyet, kösse be a biztonsági övet, forduljon elő, és a digitális eszközöket pedig kapcsoljuk ki értelemszerűen. Tehát a legfontosabb az, hogy egy olyan világba kerül a diák, egy olyan közegbe kerül a diák, amely számára idegen környezet, lévén, hogy tudjuk, hogy számos olyan eszközzel veszi körbe magát, amelyekkel folyamatos interakcióba kerül, és ezek az interakciók folyamatos információkat biztosítanak számára, és küld is a mindennapi tevékenységéről. Ilyen szempontból, hogyha megnézzük, hogy milyen elvárásokkal találkozik a mai pedagógus, oktató kollégák, akkor azt láthatjuk, hogy a legfontosabb kritériumok között talán az fogalmazódik meg, hogy abban a szocializálódó környezetben, abban a világban, amelyben a nap mindennapjait éli, tanulási folyamatokat gyakorlatilag valósít meg, abban a közegben szeretni az oktatási intézmény falai között is érezni magát. Óhatatlan, hogy ehhez nagyon szorosan illeszkedik, kapcsolódik az a mobil környezet, amely talán az előző előadások sorában is próbált körvonalazódni, amely egyre inkább hangsúlyozza a mobil tanulás elvárását, kívánságait. Természetesen ezen túlmenően, és egyáltalán nem fontosabb vagy hátrányosabb elemként, de nagyon fontos megemlíteni az egyéni tanulási formák támogatását, és ezen túlmenően természetesen a csoportos tanulási formák támogatását is. Ha ezeket a pontokat vizsgáljuk, akkor szintén az előttem szólókhoz csatlakozva szeretnék egy tendenciára felhívni az önök figyelmét, amely gyakorlatilag az internetezői szokások változását hivatott bemutatni néhány fontosabb adattal. Mint hogy láthatjuk, az asztal és a mobil eszközökön történő internetezést tüntette fel ez a diagram, amely két oszloppal a 2010-es és a 2014-es évet emeli ki. A 2014-es évben érezhető tendencia és érezhető jellemző változás lesz a mindennapjainkban, hogy akár okostelefonról, akár tabletről, vagy éppen mobil számítógépről fognak a diákok, kollégák, mindennapi élet résztvevői internetezni. A 2010-es év azonban azért érdekes, mert 2010-ben jelentek meg az első tabletek, amelyek ilyen szempontból az okostelefóniát és a mobil kommunikációt megváltoztatták. És ezt hogyan teszik, erre néhány gondolattal később fogok még majd reflektálni. Természetesen ez a fejlődés meghatároz, és óhatatlan, hogy kiszorít magának egy olyan teret, amelyet egyre inkább digitális osztályteremként definiálhatunk. Ezt a digitális osztálytermet egyre többen használják, egyre többen próbálják integrálni a mindennapi életbe, és ezáltal az oktatásba is. Az itt látható különböző formák azok, amelyek jelen pillanatban meghatározzák mindezt, és jellemzik. Természetesen ennél sokkal bővebb körről van szó. Én ezeket csupán azért emelném most itt ki, mert ezek azok, amelyek jellemzik leginkább az adminisztrációs, a gyakorlati és a kommunikációs felületeket egy digitális oktatási formában. Ezen túlmenően is szeretném hangsúlyozni a Second Life-ot. Nem tudom, esetleg megkérdezhetem, hogy a Second Life-ot ki az, aki használta, vagy találkozott vele, vagy olvasott róla. Köszönöm szépen. Ilyen szempontból engedjék meg, hogy akkor néhány gondolattal ezt próbáljam körbe járni és bemutatni önöknek, amelynek igazából az a jellemzője, hogy egy olyan virtuális teret alakítanak ki az interneten keresztül, amelyben az oktató és a tanár is az iskolai példán, az oktatási példán marad a természetesen, saját személyiséggel, háromdimenziós modellel, avatárral rendelkezhet, ezt a saját számítógépe elől tudja irányítani, mozgatni, létrehoznak egy virtuális teret, ebbe a virtuális térbe felépítenek gyakorlatilag egy virtuális osztályt, vagy akár egy iskolát, és ezen virtuális térben, ezen keresztül tud a tanár a diákokkal kommunikálni, bizonyos eseményeket, folyamatokat bemutatni, és ezen keresztül az órát megtartani. Ez természetesen helytől, időtől függetlenül történhet a tanár koordinálásával, kontrollálásával. Ezt csupán azért szerettem volna most kiragadni ilyen formán, mert egyfajta tendencia mutatkozik az oktatás digitalizálódása területén. Ennek kapcsán felmerülhet ugye bennünk akkor a kérdés, hogy vajon a jövő oktatása az vajon nyomtatott vagy digitális lesz. Ha megnézzük a kép bal oldalán látható különböző pontokat, akkor azok alapján egyértelműen mondhatjuk, hogy bizony a digitális korunk, az információs társadalom elvárásai tekintetében a nyomtatott könyv nem minden esetben segíti az ilyenfajta kommunikációt. Éppen ezért meg kell vizsgálnunk természetesen a digitális részt is, amely a felvetett pontok alapján óhatatlan, hogy ezeket ugye teljesíti, biztosítja, de itt viszont a tartalom válik kérdésessé. Vajon digitális környezetben a tartalom lehet olyan jó, mint a nyomtatott környezetben. Erre engedjék meg, hogy a következő példát mutassam, amelyen keresztül láthatjuk azt, hogy egy digitális környezetben a digitális könyvek milyen gyorsan érhetők el, legyenek az akár ingyenesen letölthetők, vagy éppen fizetős alkalmazások, az adott menüben, illetve az adott oldalak között milyen egyszerűen és gyakorlatilag a hagyományos formához igazodóan tud navigálni a felhasználó, és természetesen ez a digitális környezet óhatatlan, hogy az oktatásban a diákok számára is megjelenik, megjelenhet, sőt már példák is vannak erre, ahol a diák egy digitális, interaktív formában használja a tankönyvet, különböző szimulációk, különböző videók segítségével, amely ráadásul a diák saját tempójában segíti az adott témának az elsajátítását és nyomon követését. Mint hogy itt látjuk például egy ilyen interaktív, valós idejű szimulációt végez a diák. Tehát ilyen szempontból megfelelő felkészültséggel mondhatjuk azt, hogy valóban a tartalom is lehet jó, minőségi tartalom. Természetesen itt felmerülhet akkor a kérdés, hogyha ilyen tartalmak készülhetnek, akkor vajon mennyire összetett ennek az elkészítés és az egyébként is leterhelt tanárkollégák mennyire vannak erre felkészülve, hogy ismételten egy új technológiát tanuljanak meg. Erre csak egy képpel szeretnék reagálni, amely kép az előbb látott interaktív tananyagnak egy szerkesztő föllete, amely teljesen ingyenes szerkesztő föllete mutat be. Gyakorlatilag, aki egy prezentációs programot, egy PowerPointot vagy egy Keynote programot képes kezelni és tudja használni, az ezzel a szerkesztő programmal nagyon könnyen el fog tudni boldogulni. Az itt látható egyszerű néhány menüpont segítségével az előbb bemutatott interaktív könyv összeállítható. Hogy mondjak itt konkrét gyakorlati példát is, hogy ne csak esetleg úgy tűnjen, mint aki levegőbe beszél. Az EGRI Főiskola Nemzeti Tankönyv kiadóval a 8. osztályosok biológia könyvét, a teljes biológia könyvet egy hét alatt megszerkesztette ilyen interaktív formába. Két kollégának a munkája és az egyheti idejük kellett mindehhez. Tehát igazából ez egy olyan alternatíva, ami én úgy gondolom, hogy a diákokat valóban egy olyan felületre tudja vezetni, ahol a hatékonyság mindenképpen növelhető. Természetesen ezen az úton haladva felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon a könyvek és az iskolatáska maga az lehet-e digitális? Vajon ez a környezet digitalizálódhat-e egyáltalán, és van-e értelme ennek? Ha az egyik oldalról megnézzük, és azt mondjuk, hogy valóban ezek a mindennapi eszközök digitális formává alakíthatóak, tehát épp úgy a ceruza, a számológép, gyakorlatilag a könyv és a jegyzetfüzet, akkor igen, azt mondhatjuk, hogy szoftveresen ezek valóban megvalósíthatóak, és valóban működőképesek. A pedagógiai oldalról nézve az egy külön történet lenne, és különböző méréseket, kutatásokat kellene ehhez végezzük, hogy a valódi végső válaszokat megtaláljuk és megkapjuk. Azonban tovább kell mennünk ennél. Ha egy digitális iskolatáska koncepcióról beszélünk, akkor óhatatlan, hogy meg kell vizsgálnunk az ehhez a közekhez tartozó eszközök tárházát. Óhatatlan, hogy az eszközöket általában számológép, néhány iskolában ugye szavazógépek, mérőműszerek, de talán akár a digitális táblákat is említhetjük, vajon ezekhez az eszközökhöz kapcsolhatók-e? És nem csak, hogy használhatók és kapcsolhatók, csatlakozhatók, de vajon megéri ezeket ilyen környezetbe integrálnunk? Természetesen azon túlmenően, hogy a kollégákat megfelelő képzésbe kell részesíteni. Ha csak az árakat nézzük, és azt, hogy az eszköz adaptálható-e a szoftveres változatával, illetve cserélhető az a szoftveres változatával, akkor egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a több százezer forintos berendezéshez képest néhány ezer forintos szoftveres megoldásokkal valóban ezt meg tudjuk oldani. Én ettől függetlenül azért képviselem azt, hogy bizonyos esetekben, mint például a mérőműszerek vagy oszcilloszkóp esetében, muszáj a diákoknak megfogni ezeket az eszközöket, hiszen nem lehet csak egy szoftver keretében, egy szoftver környezetében megmutatni, hogy az adott berendezés hogy működik. Jóhatatlan, hogy a műszaki dolgoknál meg kell szagolni, hogyha fogalmazhatok így, és körbe kell járni egy adott mérőműszernek is a működését, hogy aztán a későbbi gyakorlatban ezt valóban eredményesen, hatékonyan tudja használni. Természetesen az előbb elmondottakat próbáltuk gyakorlati oldalról is megközelíteni. Számos iskolát látogattunk meg kollégáimmal, amelyek általános középiskola és egyetemi szintű iskolák is voltak, és éppen ezért ezzel a három jellemzővel tudnám összefoglalni önöknek azt, amelyekből ezek a látogatások igazából, én úgy gondolom, jól megalapozottan értelmezhetők. Az általános iskolában gyakorlatilag a tableteknek a megjelenésével egyértelműen a játékosság fogalmazódott meg. Tehát az általános iskolában a diákok egy játékos formába kívánnak és szeretnének tanulni, amely az érdeklődésüket felkelti és leköti. Tehát gyakorlatilag a tabletek és az általuk hordozott tartalom, illetve képviselt tartalom, az a tanárok, pedagógusok kezébe, az oktatók kezébe egy új eszközt ad. Egy olyan eszközt ad, amely az ő hatékonyságokat, én úgy gondolom, hogy megtöbbszörözi. A következő a középiskola, vagy mondjuk az általános a felső osztálya, ott pedig leginkább a vizuális tanulás az, ami kiemelhető. hiszen ők ott már vizuálisan próbálnak minél több információt magukba szívni. Gondoljunk csak arra, hogy a környezetünkben, akár a családon belül is, a saját gyermekeink vagy azok barátai gyakorlatilag a reklámok nyelvén kommunikálnak egymással. Tehát vizuálisan szerzett információk képezik a kommunikációjuk alappilléreit. Természetesen a felsőoktatásban pedig az ilyen tablet környezet, a mobileszközök környezete természetesen a helytől független való információszerzést és megosztást kell, hogy biztosítsa. Tehát ilyen szempontból ezek azok a főbb mérföldkövek, amely köré építkezve kell az oktatásban, a mi meglátásunk szerint építkezni. Szintén szeretnék kapcsolódni az előttem szólóhoz. Itt az okostelefonoknak az arányát szeretném Amerikába megmutatni, az amerikai felsőoktatásba, amely az elmúlt pár évben jól látható tendenciát mutat, miközben 2010-2011-es évben ez a tendencia egy kicsit visszaesett. Ha visszaemlékezünk egy pár szlájddal korábbi gondolatomra, ott, ahol a tableteket és a mobil és az asztali számítógépeknek az internet felhasználását próbáltam bemutatni, akkor emlékszünk rá, hogy a 2010-es évben jelentek meg a tabletek. Gyakorlatilag a mi meglátásunk szerint ezt az okostelefon tendenciát talán a tabletek megjelenésével magyarázhatjuk, és vajon a kérdés az ugye, hogy 2012-ben ma ez az arány milyen? Egy igen meglepő adatra jutottunk, nem tudom, hogy önök esetleg találkoztak-e más forrásoknál. Napi 1 millió okostelefont értékesítenek mára a világ minden országába. Ez egy hihetetlen szám. Egy kicsit arányba állítva a tabletekkel, azt mondhatjuk, hogy 2010-ben az első héten eladott tableteknek a száma az 300 ezer darab volt, és azóta ez növekszik. Tehát ilyen szempontból egy érdekes tendenciát látunk, amely valóban igazolja azt, hogy a mobilitás egyre inkább meghatározó lesz, és az azon keresztüli kommunikáció, tehát a mobil internet egyre inkább meghatározó lesz. Ilyen szempontból csak szeretném igazolni és megerősíteni Bőgel György úr előadását, az első előadó gondolatát, miszerint ugye a legtöbb munkahelyet teremtő iparág az internet. Ha csak ezt a tendenciát nézzük, akkor való igaz, hogy ez így van. Ilyen szempontból azonban felmerül egy kérdés is, amelyet szintén Bőgel György vetett fel, az oktatás és a technológia párhuzamba állításával kapcsolatosan. És ezeknek a fejlődésével ugye egyfajta rés, egyfajta szakadék kezd el egyre szélesebb szakadékká válni. A kérdés az igazából, hogy vajon ezt hogyan lehet kezelni, egyáltalán lehet-e kezelni? Ahhoz én úgy gondolom, hogy ezt kellőképpen meg tudjuk válaszolni, mindenképpen fontos megvizsgálnunk azt, hogy a korábbi időszakban, a korábbi történelmi időszakokban, amikor az ipari forradalomról beszélünk, és újabb eszközök, műszaki berendezések születtek meg, vajon akkor ezt az adott társadalom az adott korban hogy reagálta? Természetesen különböző új szakmák születéséről beszélhetünk. Itt elsősorban műszaki oldalról nézve a gépészet, nyomdászat területét, építészet területét tudnám elsősorban kiemelni, amely gyakorlatilag átformálta az adott iparágat és a különböző szakmákat. Érdekes mód, ezek a szakmák számunkra újszerűek, lévén, hogy a szakmáknak a megnevezése is egy érdekes dolog, hiszen a nyelvújítású korunkból származó szavakról beszélünk jelen pillanatban, az 1700-as évek vége, 1800-as évek eleje, amikor is ezek a szakmák részben, ezek az elnevezések a névszó képzőkkel alkotott szavaink kapcsán megalkotásra kerültek. Ha látjuk ezt a tendenciát, és próbálunk párhuzamot állítani a mai korunk digitális információs társadalmának a kihívásaival, akkor azt mondhatjuk, hogy bizony ilyen kihívásokkal találkozunk. Mi több, ez a konferencia mai nap erről szól. Most érnék át a mondandó másik részére, amely kifejezetten arra próbál egyfajta alternatív utat találni és ajánlani, amely próbál kitörni, egyfajta új alternatívát mutatni, vagy legalábbis felvetni tisztelt közönség számára, amely igazából ezt a szakadékot próbálja áthidalni, vagy igazából megoldást biztosítani. Ez nem más igazából, mint a médész. A médész az nem más a mi meglátásunk szerint, mint az a médiához értő szakember, aki igazából képes ezekkel az eszközökkel megfelelő kommunikatív módon integrálva a vállalati stratégiába megfelelő hatékonysággal képviselni. Felmerült a kérdés egyáltalán, hogy akkor ki maga a médész, mint egy új szakember. Gyakorlatilag minden egyes ponton itt végigmehetnénk, de annyi idő már nincsen, úgyhogy ezt most engedjék meg, hogy ezt nem fejtem ki önöknek bővebben. Bár lévén, hogy kedves barátommal, kollégámmal, Vukovics Árpáddal és még néhány más kollégámmal is ezt bőven próbáltuk körbejárni, hiszen 96 óta ezzel foglalkozunk, és amikor a Georgiai Állami Egyetemen Mr. James Fletcher urat megkerestük ezzel a koncepciónkkal, hogy valóban egy új szakma van születőben, ami a multimédiára, a médiára alapul, akkor azt mondta, hogy valóban Japántól Amerikáig átlátva az oktatási struktúrát, ő nem találkozott még ilyen képzési móddal. Mi azóta képviseljük igazából ezt, és hogy egy kicsit jobban megvilágosítsam önöknek a rendelkezésre álló időkereten belül, engedjék meg, hogy a következő struktúrát röviden áttekintsük közösen. Itt ugye egy vállalati sémát láthatunk, értelemszerűen ugye vezetőség, aki meghatározza a gyárnak a struktúráját, a működésének, funkcióinak az irányát, és természetesen van egy gépészmérnök, aki a klasszikus értelembe vett különböző műszaki berendezéseket hivatott megtervezni, és utána ezeket a terveket természetesen a technikusi kollégákkal kívánja megépíteni és kivitelezni, valamint működtetni. Értelemszerű, hogy erre azért is van szükség, mert a gépeknek a bonyolultsága ugye időről időre egyre integráltabb és egyre összetettebb, egyre komplikáltabb lett, és óhatatlan, hogy kellettek olyan szakemberek, akik mindenre képesek voltak megtervezni, ismerték a különböző anyagokat, ezek összetételét, és éppen ezért komplett gyártósorokat voltak képesek tervezni és aztán kivitelezni. Óhatatlan, hogy az informatika megjelenésével, amely ugye beszivárgott gyakorlatilag a kulcsokon, akár a kéményen keresztül is, érthető, hogy ez kiváltotta, hogy szakembereket vegyünk fel. Ugye az első számítógépek megjelenésével, amikor még gyakorlatilag majdnem mindenki otthon sajátította el az informatikát, én jó magam is így voltam Commodore 64-jel, vagy 16-tal, vagy plusz 4-jel kezdtem annak idején, akkor gyakorlatilag ezek a szakemberek bizony kevésnek bizonyultak, tehát valóban indokolt volt az informatikus képzés indítás, ez így volt hazánkban is. Tehát amikor megjelent a vállalati struktúrában az IT, akkor óhatatlan, hogy az informatikusok szerepe is egyre inkább megnőtt. És ezáltal gyakorlatilag, mint hogy itt látjuk, a gépész és az informatikus vezetőség között ilyen formán a mi meglátásmódunk szerint keletkezik egy űr, amely űrt gyakorlatilag a médészek tudnák kitölteni, amelyek gyakorlatilag egy példával élve a grafikus felhasználói felületek jelentőségét próbálják például megtervezni és hatékonyan integrálni. Hogy mi is ez a grafikus felhasználói felület, ezt talán a tabletet felhasználók tudják leginkább, akik gyakorlatilag a felhasználói élmény minél gyorsabb adat elérése és a különböző grafikai elemeknek a gyors kezelése révén jelent egy plusz értéket. Hogy még egy kicsit próbáljam megvilágosítani ezt a koncepciót, gyakorlatilag ez a példa fog tudni segíteni nekünk, amely gyakorlatilag a digitális eszközének a tárházát hivatott bemutatni, jellemezni ezzel a szürke háttérrel, amelyben a cégvezetés és például az IT szakemberek jelen pillanatban dolgoznak. A cégvezetés az IT által jelölt sárga terület képezi azt a halmazt, amelyet a két csoport igazából ismer. Ugye, amikor ez a két csoport mondjuk az ismeretét összeveti, akkor például beszélhetünk mondjuk egy iPhone-ról vagy egy tabletről, akkor a cégvezetés abból közelíti meg, mint amit a Nagy Balázs is említett az előadásában, hogy azt mondja, hogy ugye, hogyha nekem van egy problémám, akkor kell valaki, aki ezt megoldja. Ezt így fogalmazta meg. Ugye akkor jön az informatikus, és akkor ő azt mondja, hogy úristen, a főnök valamit akar, de hát az biztonságtechnikailag különböző portokkal és még számos más egyéb dolgot felsorol, hát az hogy valósítható meg, vagy egyáltalán az megvalósítható-e? Tehát ebből fakadóan azt látjuk, hogy két különböző nyelvet, egy eltérő nyelvezetet kezdenek el használni, és ilyen formán az új eszközöknek az integrálása nem biztos, hogy el fogja érni a célját. Miközben azért lehetne erre módot találni. Éppen ezért a mi meglátásunk az, hogy egy olyan szakember, akinek kimondottan az a feladata, hogy ezeket a területeket átlátva, az eszközöket értelmezve tudja a cégvezetés számára felajánlani, és megfelelően értelmezve, megtervezve ezt a folyamatot, tudja az adott feladatot továbbítani az IT szakembereknek, működőképessé és hatékonnyá tehetőek ilyen formán a modern társadalmunk, az információs társadalom cégei. Utolsó gondolatként pedig azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ennek a MEDIS jellegű képzésnek pilot programok indítása szükséges, mi ezeket már elindítottuk, szakmai munkacsoport létrehozása mindenképpen elengedhetetlen, amelyet tisztelettel a jelenlévők köréből reméljük, hogy egyre több ilyen kollega lesz, aki egyetért ezzel a gondolatisággal, és óhatatlan, hogy a képzéshez szükséges struktúrák is kidolgozásra kell, hogy kerüljenek, reméljük, hogy ezek is meg fognak valósulni. Természetesen az eredmények is mindenképpen, amelyek a válaszok sorába meg kell, hogy fogalmazódjanak, a mi nézetünk szerint egyértelmű, hiszen az új szakmákon keresztül új munkahelyek teremthetők, és remélhetőleg ezáltal a fiatalok által kibocsátott plusz gazdasági mutatók is hamarosan realizálhatók. Ilyen szempontból a konferenciának a fő kérdésére, miszerint, hogy áttörés vagy esetleg más utak, mi egyértelműen azt mondjuk, hogy igenis van áttörés, és ezek igazából az új technológiák, amelyek új szakmákat is hozhatnak létre. A hogyan kérdése pedig az elmúlt néhány szlájddal kívántam választ adni és alternatívát mondani, mutatni. Köszönöm szépen a figyelmüket!